Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Szeptember van, teljesen jogos, sőt, annak is a második fele, teljesen jogos, hogy a szüretről beszélgessünk, de egy sörtörténésszel. Katona Csaba történész van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát azt kezdjük be alapvetésként, hogy nem szabad kirekesztőnek gondolkodni. Ugye gyakran elhangzik az a kérdés a legkülönfélébb helyeken és a legkülönfélébb időpontokból, sörös vagy-e, vagy boros vagy-e, szerintem igen, már mindenkitől megkérdezték. De azt tudom mondani, hogy a legtöbb ember esetében a válasz az, hogy ez függ nagyon sok mindentől. Időjárástól, hangulattól, társaságtól, helyszíntől. De tapasztalatom szerint honfitársaink többsége az olyan, mint a jó kazán vegyes tüzelésű. Tehát
igen, vagy vagy viccesen csak az albetűsökkel foglalkozik, ugye?
Pontosan erről van szó, és ebben a light cola pont nincs benne, de érthető okok miatt.
Igen. Na nézzük a szüreti mulatságok történetét. Ugye ez egy nagyon klassz kis összejövetel, főleg a vidéki ember számára, vagy a vidékre látogató városi ember számára. Honnantól?
Abszolút mértékig. És hát ugye ma már turisztikai látványosság is, de ugye annak idején, amikor kialakult ez a szokás, hogy kalákába verődve a szürettel foglalkoznak az emberek, az ugye egyszerre volt munka és egyszerre volt mulatság. És azért egy másodpercig se felejtsük el, hogy elsődlegesen munka volt. Tehát kemény meló.
Hát egy betakarítás gyakorlatilag, igen.
Igen, tehát hogy ha valaki már vett részt ilyenen, és most nem arra gondolok, amikor a turistákat csalogatják oda, hogy lássák, milyen jó fej dolog szüretelni, hanem mondjuk még a mi gyerekkorunkban, amikor előfordult a klasszikus puttonyos szüret, a háton a puttony, ugye, aha, aminek egy ponton túl van súlya.
Igen.
Csak a finoman fogalmaztam.
Igen.
Csorog a szőlőlé, kimásznak belőle apró állatok, ragad, további apró állatok oda repülnek, mert vonza őket a leve. Tehát azért ez alapvetően, ne felejtsük el egy másodpercig, hogy kőkemény meló volt. Ez egy más kérdés, hogy ezt a kőkemény melót aztán meg lehetett ünnepelni, és nyilvánvalóan az ünneplést segítette a kóstolgatás, ami nem feltétlenül a frissen született muszból történt, hanem hát frissen született szőlőből készült muszból, hanem ugye az előző évi borocskákból illett ugye megvendégelni azt, aki ebben részt vett, és egy idő után aztán ez a szület tényleg átalakult egyfajta olyan népszokássá, ami egyszerre volt ünnep és egyszerre volt munka. És ennek aztán persze voltak időnként hátulütői is, hát néha előtérbe került nem annyira a munka, azt meg azért a szőlő nem tűri meg. Tehát van egy bizonyos idő, amivel ugye őt le kell szedni, mielőtt problémák lesznek. Ha jól emlékszem, 1810-ben történt egy olyan eset, hogy szüreteltek a Tabánban. Na most ennek jegyébe készültek az új hordók is, és
Tabánban?
Hogyne? A Tabánban.
Hogyne?
Bizony.
Hú, hát azért egészítsük ki, hogy ez meddig tartott, vagy
nagyjából a filoxéráig, tehát azt kell tudni, akkor picit kacsincsunk ki akkor Pest-Buda vagy Budapest szőlőire, mert ugye ma már nem úgy tartjuk számon a fővárost, hogy igen, a szőlő és a bor hazája, mert nem. Csembe jegyzem meg ellenpéldaként, Bécs legjobb tudomásom szerint a világ egyetlen olyan városa, amelyik önálló városként borvidéknek számít.
Aha.
Tehát ugye ez egy kicsit más volt, igen, a fejlődés, mint nem. Ami minket illet, a budai hegyeken már II. Géza király korától följegyeztek különféle fehérbor szőlőket, Mátyás király idején, aki mindig mindenből a legjobb európait akarja, Burgundia, illetve Bordó szőlőveszei bukkannak föl, immáron a vörösbort is meg lehet találni. De alapvetően Buda környéke hagyományos bortermő vidék, tehát nagyon-nagyon sokáig itt gondoljunk a Sashegy meg a Gellérthegy szőlőire, ma már ezt nehéz elképzelni, de valamikor ez így volt. De olyannyira így volt, hogy Evlia Cselebi, török világutazó, mikor erre járt, akkor megemlékezik a budai szőlőkről meg a borokról. Hát ezt neki elvileg nem kéne, ugye értjük, hogy miért.
Igen. De valahonnan hallott róluk, igen.
Én, de mindazonáltal úgy tapasztalta, hogy ennek azért van hagyománya, viszont a modernkori, ha mondhatom így, budapesti, vagy pontosabban akkor még pest-budai borászat, beleértve a Tabánit is, az a török kiűzése után szökken szárba, hiszen 1686-ban sikerül ugye felszabadítani Budavárosát, és így Pestet is, és aztán így szépen kialakul az a szokás, hogy a legkülönfélébb helyeken ültetnek szőlőt a Sashegy meg a Svábhegy lankáira. Ebben nagyon fontos szerepet játszanak a betelepülő szerbek, ahogy akkor hívták őket rácok. Ugye ők ülnek meg egyebek mellett a Tabánban is, de ugye a pesti rácvárosban is. És természetesen a svábok, hát gondoljunk a pilisi sváb falvakra, ugye Leányfalutól kezdve Pilisboros Jenőn át egészen Budaőrsig és lefelé a Vértes falvaiig, és ezzel egy új típusú szőlőkultúra jön létre. Hozzá kell tennem, hogy természetesen azért már korábban is volt rá példa, csak mondok egyetlen esetet, ami Csuklóból eszembe jut, hogy 1450-ben Hunyadi János, mint Magyarország kormányzója, arra nézve ad ki kötelezvényt, hogy nem fogja akadályozni a veszprémi püspök embereit, hogy beszedjék a budai bortizedüket. Következtetés. A veszprémi püspöknek volt budai szőlője és ekkép bora. Hunyadi János pedig kormányzóként, hát volt rá precedens, hogy akadályozta, mert különben minek állított volna ki egy ilyen oklevelet.
Igen.
Úgy gyanítom, hogy nem jó kedvében állította ki. Tehát nem úgy ébredt egyik reggel, hogy drága püspököm, én megígérem neked, hogy többet ilyet nem csinálok, hanem valami kényszerítő erő sejlik fel a háttérben, tehát valószínűleg ez nem volt törvényes cselekedet. De hát szintén a budai borászatnak szép emléke kicsit korábbról, 1422-ből, ha jól emlékszem, körülbelül Rotenburgi János diáknak a szójegyzéke, erről nem tudom, meséltem-e?
Nem tudom.
Szerintem nem.
Szerintem nem.
Szerintem se.
Azt kell róla tudni, hogy valamikor Zsigmond uralkodása idén, így 1420 körül idejön Budára, ez a német anyanyelvű diák, és összeírja a legfontosabb magyar kifejezéseket. Néha csak szavakat, néha komplett kifejezéseket, és hát hol latinul, hol németül adja meg ugye az általa értett jelentést, és mellé jegyzi a magyart, és ebben az az érdekes, hogy én részét itt most lehetetlen idéznem. Tehát... mert a legfontosabb körülbelül 50 szakkifejezés közé olyan dolgok fértek bele, amelyek összefüggésben állnak a, hát mondjuk úgy, hogy az erős testrelációval, meg ehhez hasonlókkal. De mivel most nem ez a téma, igen, én csak a következőket idézném, hogy fölírta azt, hogy ettebárt, ami azt jelenti, hogy agybort, tehát ugye ez azért rámutat arra, hogy itt ittak rendesen, uh-huh, és vaganebor, ez pedig azt jelenti, hogy vagyonebor. További vendéglátóipari szakkifejezéseket most nem idézek, mert tényleg jobb, ha nem. Ha beütitek a Google-ba, hogy Rotenburgi János diák szójegyzéke, látni fogjátok, hogy mi minden bukkan elő. Tehát nem kell ahhoz János Hidai tűtartó, hogy pajzán értelmezést tudjunk előszedni. Van az igazából is, nem kell kitalálni. Ezt itt be is zárhatjuk. De ez a budai borászat és szőlészet, ez virágzik még a 19. században is. Tehát a Tabán és a környéke az híres bortermőhely, és Pesten is van bor egyébként, azt nem tudom, hogy beszéltünk-e már, de hogy hol terem Pesten viszonylag jó bor. Buda az igazi nagy bortermőhely a későbbi főváros területéről, de Pesten hol terem egészen jó bor? Vajon?
Hát, vajon, na?
Kőbányám.
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 Sose tudom.
Arról ma neved az ital jut az eszünkbe.
Nem. Hát nem.
Hát egy, igen, épp a másik.
Kőbányám fehér bortermű szőlő volt 18-19. Században, és aztán ez egy más kérdés, hogy a sörrel foglalkozó úriemberek rádöbbentek arra, hogy azokban a pincékben, ahol a kellően leérik a bor, hát az a sörtárolás.
Ja, épp ezt akartam kérdezni, hogy van-e összefüggés, hogy oda telepedett a söripar.
Először is, tehát benne van az is nyilván, hogy a város külső szélére, igen, tehát az ilyen jellegű tevékenység az ott van, de másfelől meg ez, tehát a kőbánya, mint a neve is mutatja, hát valamikor kőbányákból állt. És akkor vissza a Tabánhoz, tehát ugye ott kezdtem az egészet, hogy ott van szőlő, és 1810, remélem nem csal az emlékezetem, az a lényeg, hogy állítólag ügyetlenül bánik egy kádár a szikrával, amivel égeti ki a hordót, a szikra nyomán egy hatalmas tűzvész tör ki, és gyönyörű szépen lángba borítja a Tabánt. Tehát nem mindig jól sült el a szünetre való készülődés, de akkor még egy érdekesség a Tabánhoz, Attila úton szerintem mindenki sétált már ott a vérmező mellett, ugye?
Persze.
Na, csak 21 szám alatt van egy pince, ebben a pincében pedig van egy átkozottul nagy márványhordó, az 300 okos.
Ó.
Az pedig úgy került oda, hogy van a Majerfi család, ez szerintem a 18-19. Századi pest-budai vagy magyarországi multikultinak az egyik legszebb jele, hogy egy Franz Mayer nevű bajor úriember bevándorol ide, majd magyar nemes lesz, és a Majer középen Y-nal kap egy 2FY-os végződést. Majerfi, annyira gyönyörű.
Nagy vicces, tényleg.
Na és hát a család egyik legjelesebb tagjáról, Majerfi Xavér Ferencről nevezték el Ferihegyet egyéb irány, mert neki ott volt birtoka. Tehát ugye innen van a név. A testvére Károly pedig borászattal foglalkozott, írt egy alapvető munkát, mindjárt mondom a címét, mert ezt én kigyűjtöttem, megjegyezni ugyanis képtelen voltam. Tehát előterjesztése azon hasznoknak, melyeket a márványhordók a fahordókhoz képest ajánlanak. Na, ez a kötet 1827-ben jelent meg, na de Majerfi Károly a gyakorlatot többre becsülte, mint az elméletet, süttői márványból Áprili Márton kádár kőfaragó mesterrel megcsináltatta ezt a hordót, és lerakatta a pincébe, jó részt a földbe süllyesztve, és ez egyébként a mai napig ott van. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy hát igen, fontos tény, emléke ez is a tabáni borászatnak. És hogy még egy idézetet elővegyek akkor, mert igyekeztem fölkészülni, 1831, kérem szépen, aggódnak a borászok amiatt, hogy túl sok vizet isznak Pest-Budán. Tehát érezzük az aggodalom súlyát, ugye?
Igen.
Megjelenik egy szöveg, ez pedig a következő. A vízivás két városunkban oly rendkívül ilyen elterjedt, hogy borkereskedésünket fenyegeti. Ezért borfogyasztó egyesületet szervezünk, és a részvételt részvények útján biztosítjuk. Akik bort nem isznak, de városaink bortermesztőinek szomorú állapotján segíteni kívánnak, maguk helyett külön meghatalmazottakat is küldhetnek. Hát gyönyörű.
Ez óriási.
A hazai gazdaság fellendítése beágyazva a borászati kultúrába. Na de vissza a szürethez, tehát azért ne felejtsük el, hogy a szüretek tényleg egyre vonzóbbak lettek, mint fogalmazunk úgy, hogy nem annyira munkacentrikus dolgok, el kellett végezni a munkát, de gondoljunk például Vörösmarty Mihály Fóti bordalára, amit ugye Pályi Andrásnak a Fóti pincéjében egy szüret alkalmával írt, tehát szerintem azóta is örökbecsű az a néhány sora, túl azon egy remek vers, hogy mit csinál a magyar ember, hogy nagyot iszik a hazáért, felsivít, csak hogy egyszer tenne is már valamit. Régen írta, fogalmazunk úgy, hogy mérsékelten veszített az aktualitásából, de hát szintén a szüretekhez tapad, ugye, Kisfaludi Sándor, akit ma már költőként, tehát nem igazán olvasgat az átlag magyar ember, és akkor még óvatosan és szofisztikáltan gyúrtam körül a problémát, de a maga körében a kesergő szerelemmel, a reménytelen szerelemmel, a dunántúli várakról írt regéivel roppant olvasott költő volt. Hát ugye a kesergő szerelem egyik részlete, ugye az, ami szüretelő dalocska néven is elterjedt, az a versike, ugye ami úgy kezdődik, hogy édes kínos emlékezett Badacsonynak szürete. Na és hát ez megjelent Németországba egy magyar népi dallammal, és legyünk erre büszkék, erről már beszéltünk a műsorban, csak érdemes felemlíteni, hogy Ludwig van Beethoven 99% hogy ezt átdolgozva alkotta meg az örömódát. Hát egyszerűen fogalmazva, ha nincsenek megfelelő szüretek Magyarországon, Kisfaludi Sándor nem írkál mindenfélét, mely emellé nem társul egy remek zene, akkor ki tudja, hogy van-e ma az Európai Uniónak himnusza.
Igen, érdekes összefüggések. Nagyon klassz.
Történelem az ilyen, mindennel összefügg, és hát akkor hadd idézzek be néhány sort egy olyan embertől, akiről szerintem nem gondolnánk, hogy elsődlegesen a borral, meg ezzel van elfoglalva. Ez Bajza József, a 19. század retteget kritikusa, mert hogy igen, vitriolba mártott tollal alkotta meg, fogalmazzunk úgy, hogy jobbító szándékú kritikáit, és számon tartjuk őt szerkesztőként, számon tartjuk őt, mint a Nemzeti Színház egyik vezetőjét. Hát költőként ma már annyira nem tartjuk számon, és ez nem feltétlen véletlen. Neki van egy szívemhez közel álló verse, ez a Borének, tehát kicsit hasonlít a Fóti bordalra, és ennek valami egészen gyönyörű részletei vannak. Én nem akarom az egészet felolvasni, csak részleteket. Azt mondja, félre vízivó előlem, mert palaszba folytalak. Itt szentségtörőt nem tűrnek a bornak szentelt falak. Lánglobogva leng Tokajnak itt közöttünk istene, s borba folytja, hogyha béjön, kit meghitté nem kene. Hát ebből és hasonló verszakból van még jó néhány másik, egy néhányat még megkeresek az év, azt mondja, hogy félre szívre gyilkolói, alvilági fajzatok, fájdalom, könny, aggodalmak, tőlünk messze szálljatok. Felvitézi a kulacsnak, míg miénk a szép világ, most pohárra, mert nem isztok, a halálma hajtok, ha kivág. Üssük össze kelyheinket, a kancsók ürüljenek, fennkiáltsuk a hazának, szép leányi éljenek. És innen természetesen eljutunk a honszeretetig, Hunyadév megemlékezésén, a honnak szentjeiig. De az a lényeg, hogy az egész másról se szól, mint arról, hogy ígyunk a lehető legtöbbet, mert később erre nem lesz lehetőség.
Ez eléggé szépen reprezentált nagyon. Magyar költészetben, igen, úgy igen. Látszik ez a vonal.
Rudi Gyula ezt úgy fogalmazta meg, hogy a legöregebb tabáni kocsma vendég igen nem szerette azokat az embereket, kik nem isznak, lesz erre elég időnk holtunk után. Ugyanez a gondolat,
igen.
Senkit nem biztatok arra, hogy olvasgassa folyamatosan Bajza József költészetének remek műveit, mert hát nem, ahogy említettem, nem véletlenül nem költőként tartjuk számon. De én azt gondolom, hogy így ősz közelettével, vagy most már itt vagyunk az őszben bőven benne, ugye itt van az ősz, itt van újra szép, mint mindig én, nekem írt a Petőfi. Hát ez a szüret, mint olyan, szerintem minden embernek megadatik egyszer élményként, minimum, de inkább többszöriként. Mert ha nincs is saját magunknak szőlünk, de megyünk valahova. És egyébként pedig, ha valaki picit többet akar róla tudni, akkor szeptember 24-25-én érdemes ellátogatni Budapest főváros levéltárába, a levéltári piknikre, ahol egyebek mellett a törleiekről lesz egy kiállítás, És hát a borról, meg a szőlőről is szólni fognak a levéltáros kollégák autentikus környezetben. Úgyhogy ha valaki esetleg nem tud eljutni a Szüretre, hát akkor éljen a lehetőséggel is, közelítse meg így.
Mikor lesz ez, Csaba?
Szeptember 24-25, Budapest főváros levéltára, Teve utca, levéltári piknik, szabad rendezvény, és nem véletlen, hogy a bor maga szőlő került előtérbe. Hát túl azon, hogy lesz ott raktár látogatástól kezdve Török Ádám koncerten át, családfakutatási tanácsok, minden. De én azért a borra hívnám fel a figyelmet.
Persze, mindenképp ennek van most a szezonja, és aki nem jut el a Szüretekre, hát az most rágassa a végterméket. Ezt tudjuk mondani. Meg a...
Csak egy kérdés, a Bajza utca, az Bajza József nevét őrzi?
Igen, Bajza József nevét őrzi, bár természetesen nem szabad elfeledkezni a fiáról, Bajza Jenőről, illetve az ifjabb a Bajza Józsefről is, aki pedig kiváló balkánkutató volt. De számomra, mint 19. századok kutató történésznek, Bajza József a abszolút a Bajza. Igen, róla nevezték el. Egyszer majd érdemes megemlékezni, mert ő meglehetősen kikopott a magyar köztudatból. Leginkább tényleg úgy verül fel, hogy a keresztneve az nem is József, hanem utca, mert Bajza utca, Bajza utca.
Igen, és sajnos van
a Bajza utca sarkán egy kis palota, ugye? Igen, sok elhasonló dolog. Nagyon érdekes sors az övé, ő Vörös Marti Mihállyal és Toldi Ferenccel, úgymond Kisfaludi Károlynak a köpönyege alól bújt ki, ha nem is gogoléja alól, ugye úgy hívták őket, hogy a Kisfaludi Triász, ez ugye nem Sándor, hanem az ő öccse Károly, aki a modern magyar irodalom, a 19. századi modern magyar irodalom egyik legfontosabb figurája, mint szervező, mint szerkesztő. És hát Bajzának a sorsát már csak azért is érdemes megnézni, mert a 19. század első fele a reformkor, a 48-49 forradalom és szabadságharc, és utána bekövetkező időszaknak a egyfajta, hát mondjuk úgy, zanzásítható, megjeleníthető része az ő élete. Elborult elmével halt meg szegény, ezt is hozzá kell tenni. Mindazonáltal viszont egy roppant értékes életmű van mögött, úgyhogy emlékezzünk meg róla egyszer.
Igen, igen. Okay. Szenteljünk neki szerintem mindenképpen egy...
Von nélkül. Egy vannak még nagyon jó versei egyébként, de ez a borének, ez nekem itt a szívemben. 16 évet koromban olvastam először, és azóta így rá vagyok cuppomba.
Oké. Okay.
Nagyon klasszabban köszönjük szépen a Szüreti sztorikat is. Jó munkát, szép napot neked.
Szüretre felköszönöm nektek
is. Szia, szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk egy kicsit a Szüretek történetéről, meg hát még egy pár dologról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.